Kedves hallgatók, ez itt a Szóld a Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, titeket a Fesztivál Rádióm Alapítvány és Debrecen városának önkormányzata nevében. Most jobb, vagy közelebb tartsam? Így közelebb. Hát egy fantasztikus napot élhettünk át a mai napon. Mindannyian részt vehettünk a Szent László tiszteletére megtartott misén és azon a körmeneten, amely azt gondolom, aki először látta, biztos, hogy örök emlék marad, aki pedig már többször volt itt, ő pedig pontosan szépen elhelyezi abban a sorban, ahova ezeket az zarándoklatokat, utakat és lelki megtisztulásokat tesszük. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan együtt lehetünk, és ezt a mai alkalmat így közösen meg tudtuk szervezni a Fesztumváradinum csapatával, hiszen tavaly volt az első alkalom, a tavalyi rendezvénysorozaton mutatkozott be az a csapat, aminek a neve Szólj be a papnak. Egy különleges csapat, több évre visszamenő tevékenységünk van, de erről majd a délutánunknak a moderátora fog beszélni. Mi azt szerettük volna ezzel a találkozóval Nagyváradra hozni, ahogy lehet tabu témákról is nyíltan beszélni, lehet kérdezni, válaszokat kapni, tehát a párbeszédnek mindig útja és lehetősége van. A tavaly évben azt a kérdést vetettük fel, hogy maradjunk vagy menjünk, és mi is a megfelelő válasz is nagyon eredményes konklúziókat vontunk le. Hát a mai nap egy kicsit másabb, most ebben a nagy kérdések majd gondolom a beszélgetésből kijönnek, de hát ma az volt, hiszen ma anyák napja van, és aki együtt tud örülni az édesanyjával, még itt a földi létben, vagy már gondolatban, az mindannyiunknak ez a nap egy nagyon fontos, úgyhogy szerettük volna ide varázsolni azt az örök édesanyját, akiről majd beszélgetünk, és ezzel együtt mindenki a saját édesanyjának a képét is vissza tudja ide varázsolni, és hál' Istennek, aki pedig maga mellett tarthatja, vagy tudhatja, most ő pedig még ezért hálát is ad. Úgyhogy én a mai beszélgető társainkat szeretném bemutatni, akik a kérdésekre válaszolnak. Hát legelőször is Dénes István Lukács püspökhelyettes urat, a Király Hágó Máléki Református Egyházkerület püspökhelyettesét. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Gerőjem Sára nővért, Debrecenből a Boldogasszony iskola nővérek nővérét. Koncz Karolát, aki a Debreceni Református Teológián tanul, negyedéves hallgató, de tapsér jár neki is. És hát Kollár Lászlót, a Szólj be a papnak, a mondhatom házigazdáját, aki azt mondta, hogy a titulusához azt írjuk ki, hogy ő társadalmi vállalkozó. Egyébként ő volt az igazi zarándok, ugyanis május 1-én elindultak a Szent László plébániából Debrecenből, és a mai nappal meg is érkeztek a misére, úgyhogy mi is zarándokoltunk, de mi azért kényelmesebben busszal és együtt, és mindenféle támogatással, de ők két lábbal, és hát már erről biztos, hogy egy kicsit mesélni fog, hogy mit is tapasztalt, mit is volt, de most akkor a témával átadnám neki a szót. Köszönöm szépen!
2016 őszén egy büki kis faluban négy fiatal ember éppen azon morfondírozott, hogy a fiatalok körében található közönyt, illetve a egyház és a vallások felé mutatkozó közönyt hogyan lehetne megtörni, és arra jutottak, hogy valahogy el kéne vinni azokat a témákat, azokat az embereket, akik a hit dolgaival foglalkoznak, illetve a hit dolgainak az hiteles képviselői, azokra a helyekre, ahol a fiatalok megtalálhatóak. És így jött az ötlete a Szólj be a papnak kezdeményezésnek, és Debrecenben egy népszerű kávéházban, vagy mondhatni kocsmának, vagy egy esti szórakozó helynek a termét használva vittük el az első kérdést, ami a szexualitásról szólt, és egy evangélikus lelkészt, egy református lelkészt, illetve egy domonkos rendi szerzetes papot ültettünk a fiatalok elé, és akik első körben bátran vállalták a beszólásokat és a irányuk felül a irányukba lévő kérdéseket. Azóta ez a mozgalom ez országon belül és ország határon túl immár több mint 100 főszervező úr, aki szintén ott van, hogy ott volt ebben a négyes társaságban, ő milyen 100 körüli számot mondott, de szerintem elszerénykedte, mert ahogy most hallom, hogy múlt héten is volt egy ilyen itt Erdélyben, úgyhogy már ilyen 200-300-as milyen rendezvény számot számolhatunk, és minden eseménynek van egy témája, ami köré ezeket a kérdéseket, illetve a beszólásokat gyűjtjük. Ez a mai eseménynek a témája pedig az anya csak egy van, kérdőjellel, illetve felkiáltójellel. Utalva arra például, hogy nemrégiben az európai jogszabály már azt is leírta, hogy az apa is szülhet. Na most ebből kiindulva pedig akkor mit is nevezhetünk anyának. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a beszélgető társainkat, hogy ilyen első kérdésként mondják el véleményüket, hogy mi az ő anyaképük, illetve az anya számukra mit jelent.
Áldás békesség Istentől, én Koncz Karola vagyok, és azért mertem így beköszönni, mert egyébként én erdélyi származású vagyok, Marosvásárhelyen születtem, ott is nevelkedtem, megdöntöttem el, hogy teológiára szeretnék menni, és majd lelkész leszek. Viszont úgy alakult a helyzetem, hogy Debrecenbe nyertem felvételt az ottani teológiára, és most negyedikes vagyok. Nagyon megtaláltam a helyem, meg békében vagyok a témával kapcsolatban, úgyhogy meg a kihívásokat is nagyon szeretem, és izgalmas ez a téma. Én eldöntöttem, hogy édesanyámat szeretném méltatni ennél az első kérdésnél innen Nagyváradról, hiszen teljesen meghatározza a személyiségemet, a hivatástudatomat, azt, hogy mit, hogyan csinálok, azt, hogy ő az édesanyám, aki egyébként fizika szakos tanárnő, és rengeteget gondolkodtam azon, hogy milyen mintákat köszönhetek neki, és miket nem szeretnék továbbvinni. Ő az önfeláldozás mintaképe egyébként, és mindent úgy tesz, ahogy azt a leglelkiismeretesebben lehet. És szerintem nehezíti a témát, legalábbis Magyarországon, hogy végtelenül át van politizálva ez a kérdés, viszont ezt nem szabad megkerülnünk, sőt, egyházakként nekünk feladatunk az aktualitásokra relevánsan reagálni. És így első körben ennyit szerettem volna.
Hát felmerülhet a kérdés, hogy szerzetes nővérként, aki azt fogadja, hogy nem alapít családot, hogyan jövök én ehhez a témához. De azt gondolom, hogy ennek ellenére is van mit mondanom, hiszen hát én is családban nevelkedtem. Amikor így készültünk erre a beszélgetésre, bennem is felmerült, hogy mi az, amit így édesanyámtól kaptam, és hogy így meg is fogalmaztam, hogy azt a, hát egyrészt ilyen küzdeni akarást, vagy így a körülményekhez való alkalmazkodást, ezt mindenképp így köszönöm neki, vagy hogy így ezt mindenképp megemlíteném. És ahogy te is említetted, hogy azért van olyan minta, amit nyilván én sem viszek tovább, de még idehoznám Máriának is a képét, ha már így beszéltünk, meg Edith is a felvezetőjében utalt rá, hogy hát azért neki se volt olyan egyszerű élete, és én szeretem kiemelni azt nála, hogy amikor ő megtudja, hogy mi vár rá, akkor így mer kétségbe esni. És hogy én így nagyon szeretem az ilyen egyházban is, meg hát így a Bibliában is azokat a személyeket, akik ilyen emberiek voltak, mert azokhoz tudunk igazán kapcsolódni, és hogy Mária is ilyen, hogy mer kétségbe esni, és elrohan tulajdonképpen a rokonához, hogy valakitől, aki nála talán tapasztaltabb, vagy bölcsebb, attól kérdezzen. És hogy én az anyákra is szeretek így gondolni, én is így több generációs családban nevelkedtem, a nagymamánk is együtt lakott velünk, hogy ahol meg lehet az, hogy nem kell mindenkinek tökéletesnek lenni, és hogy merünk is kérdezni az előttünk járó generációtól. Úgyhogy talán ez, ami így a folytonosságnak így a továbbvitele. És még egy gondolat, hogy fogalmaznám meg, hogy ki az anya. Én azt mondanám, hogy az, aki éltet, akiből erő jön, aki életre hív. Köszönöm szépen.
Békesség Istent, dicsértessék a Jézus Krisztus, hiszen ha több felekezetek vagyunk, engedtessék meg, hogy így, és köszönjek. A szervezők, mikor meghívtak, akkor konkrétan még nem mondták el a témát, csak azután, miután igent mondtam, mert hogy most az anyaságról beszélni, itt akik kint ülünk, feltételezem, hogy nem anyák vagyunk, magamról tudom, de már március 8-án itt elmeséltem a szervezőknek, meghívtak egy eladást tartani egy iskolában női tanároknak, azzal a címmel, hogy nőnek lenni jó. Én azt gondoltam, hogy ez vicc, de nagybetűvel ki volt írva a hátam mögött, még próbáltam erről beszélni. Nőnek lenni jó, hát innentől kezdve már az anyaságban is bele tudok kóstolni, tudok róla beszélni. Na de félretéve a viccet, igen, a tegnap is volt egy szóba a papnak, úgyhogy én gyúrtam erre a mai alkalomra. Ott a fiatalok, főleg 14-től mondjuk 20 évesig voltak a rendítőn, itt ül egy reklámpólós ifjúsági vezetünk az egyik gyülekezetből. Ott voltunk több mint 650 fiatallal együtt. Nem tudom majd milyen kérdések lesznek, de témafelvezetőként, ahogy elhangzott, én azt mondanám, hogy ha nagyon össze kellene foglalni, én 4 anyáról tudok beszélni, aki hatással volt, illetve van rá. Anya csak egy van, ezt tudjuk, de van egy nagymama, akit a másikban már sajnos hamarabb elvesztettem, őt nagyon nem ismertem, aki hatással volt rám, természetesen az édesanyám és a feleségem is, aki anya, nem az én anyám értelemszerűen, de látom, hogy milyen anya, itt ülő is közöttünk, és jó anya, mindenképpen ezt elmondhatom, nem azért, mert itt van. És a negyedik, az pedig az Anya Szent Egyház. Tehát számomra a közösség, a gyülekezet, ahogy mi hívjuk, az Anya Szent Egyház is hatással van, és hatással kell legyen. És lelkipásztorként, nőérként egyházban, forgalódéként, keresztényként, ez nagyon fontos, hogy milyen anyaszent egyházat építünk, és milyen anyaszent egyházba tartozunk, és milyen anyaszent egyházba visszük a következő nemzedéket, a ránk bízott fiatalokat. Ugye ma anyák napja van, mi is azt ünnepeltük a gyülekezetben, és én ide elmondanám azt is, hogy az anya, vagy ezek a szerepek, amiről beszélünk, én úgy érzem, hogy minden keresztény embernek kötelessége, nem tudom, hogy más felekezetnél hogy van, de mi ígéretet és fogadalmat veszünk be keresztelések alkalmával a gyülekezeti tagoktól is, hogy felelősséggel tartoznak, és felelősséggel viseltetnek a felnövekvő nemzedékért. Azaz imádságban hordozzák, és mindent megtesznek, hogy a gyülekezetben lévő gyerekek, fiatalok hitbeli nevelést kapjanak, vagy abban ugye részesüljenek, de talán erről még majd később lehet beszélni. Köszönöm szépen.
És szóba még nem mondtam el, de gondolom kiderült már így az eddigiekből, hogy a kérdés az az önöké is, illetve a tietek is. Úgyhogy, ha bárkinek bármilyen kérdése van, bátran tegye fel a kezét, nem kell időhöz kötni, nem kell megvárni a pontot a mondat végén. Nyugodtan tegye fel a kezét, és akkor utána adjuk a szót, és lehet kérdezni, mivel erről is erről szól ez a rendezvény. Van esetleg kérdés? Ha nincs, természetesen azt még nem mondtam el, de minden kérdés után egy pohár sör, vagy egy pohár bor, vagy éppen az, amit a illető szeretne inni, az jár. Úgyhogy egy ilyen kis plusz motivációt is szeretnénk hozzáfűzni. Egy olyan kérdés merült fel bennem itt a zarándoklás során, hogy nem is kérdés ez inkább, hanem ezen így elmélkedtem, hogy Szent István királyunk, amikor a fia, akit kiszemelt a trón utódlásra, elhunyt, körbevették a halálos ágyán olyan emberek, akik keresztények voltak, de nem magyarok, olyanok, akik magyarok voltak, de nem voltak keresztények, és teljes kétségbeesésébe, ahogy a író, vagy a legenda író írja, felajánlotta az országot Szűz Máriának. De ugyanúgy a mai nap keretében is, abban a székesegyházban, amiben megünnepeltük ezt az ünnepet, ott is Szent László a Szent Anyának ajánlotta fel ezt a templomot. Tehát itt a nagy uralkodóink és vezetőinknek nagyon erős kapcsolata volt egy olyan női, nem is tudom, vezetővel, aki az életükbe óriási szerepet, és az gyakorlatilag az életüknek irányát meghatározta. Ezzel kapcsolatban mi a véleményük itt a kedves beszélgetőtársaknak? Ezt szeretném megkérdezni.
Azért érdekes ez a kérdés reformátusként, mert pont nemrégiben gondolkodtam, hogy a dogmáinkat általában vitaközökben alkottuk meg, és sokszor valamire reagáltunk, akár kritikaként, és úgy fogalmaztuk meg, hogy mi mit gondolunk bizonyos hitkérdésekben, hogy nem az, amit a másik fél gondol. A mariológia, a Mária tan, az nálunk nincs olyan szerepben, ahogyan az a katolikusoknál van, és ez konkrétan azt jelenti, hogy Mária egy református számára csak Jézus Krisztus édesanyjaként tisztelendő. Ennyi és nem több. Tehát nem imádkozunk szentekhez, nem semmi különösebb szerepe nincsen Máriának a mi hitünkben, mint egy bármely más hívőnek a Szentírásból. És ettől függetlenül szerintem el kell gondolkodnunk azon, hogy a szentek tiszteletének milyen pozitív hozadékai vannak. Szerintem megerősítik a hitet, hogyha a hitben előttünk járók, például a szentek munkásságát áttekintjük, átforgatjuk magunkon, és a mariológia kérdése azért is nagyon izgalmas nekem református teológusként, mert vannak ilyen tárgyaink, hogy vallásfenomenológia, tehát a vallási jelenségekkel foglalkozunk, és szerintünk a Mária kultusz azért nőtte ki magát ennyire, mert az emberben alapvetően van egy vágy, hogy amikor az istenségre gondol, akkor ne csak férfi, vagy csak nőt jelenítsen meg ez a gondolat. Tehát úgy, ahogy amikor Istenre gondolunk, vannak bizonyos férfi karakterisztikái, például atyának hívjuk, és bizonyos férfi, inkább férfiakra jellemző cselekvéseket társítunk hozzá. Így van egy alapvető vágy az emberben, hogy a női jellegzetességekre is tudjon gondolni, amikor Istenhez imádkozik. És ezzel szerintem semmiféle probléma nincsen, viszont azt is tudatosítanunk kell, hogy ezek az isteni, tehát ezek a nőiesebb jellegzetességek is ott vannak a mi Istenünkben, például azt, hogy gondoskodó, hogy kegyelmes, stb. Szóval én így közelítem meg ezt a kérdéskört, és nekem nem okoz megbotránkozást a szentek tisztelete, hiszen a katolikus egyház tudtommal kimondta, hogy ez nem imádatot jelent. Hogy ez a hétköznapokban mit is jelent, azt én nem tudom pontosan, hiszen nem ilyen körökben mozgok. Bocsánat.
Hát igazából, amikor Debrecenbe kerültem, akkor annak nagyon örültem, hogy így testközelből kerültem közel reformátusokhoz is, mert korábban is mozogtam mindenféle ilyen ökumenikus ifjúsági rendezvények szervezésében, de hát amikor az ember fiatal, akkor még csak így minden tudás nélkül beszekszik, vagy vitatkozik, inkább ezt mondanám, és akkor amikor már én is ugye tanultam teológiát, meg túl voltam az említett dogmatikán, kerültem a Svetichbe, ahol gyakorló reformátusok is vannak, és nagyon jó beszélgetéseket tudunk folytatni, és hát számomra ez ilyen, talán így a szívem mélyén mindig is tudtam, de jó volt kimondani is, amikor az egyik kollégával beszélgettünk, hogy tulajdonképpen a négy alap Mária dogmában mindannyian egyetértünk. Igazából, ha csak ezt nézzük, akkor nincs köztünk különbség, és akkor jött ezzel, hogy hát az ájtatos Mária tisztelet, vagy amit így ugye talán a reformátusok, a katolikusokra szoktak mondani, hogy azzal hogy vagyok. És mondtam, hogy hát sehogy, mert hogy alapvetően ez rám nem jellemző. Tehát, hogy én nagyon tisztelem Máriát, és tényleg szentként tisztelem, nem imádom, de a közbenjárását kérem. Egyébként az M a nevemben Máriának a neve, tehát iskolanővérként mi felveszünk szerzetes nevet, és hát mivel a kongregáció neve, aminek tagja vagyok, Boldogasszony iskolanővérek, így mindannyian, akik az iskolanővérek rendjének a tagjai vagyunk, Mária nevét viseljük, őt tisztelve. Azért, hogy a mi életünk mindenben figyelje, hogy ő hogyan élt és cselekedett, és hogy próbáljunk mi is úgy élni, ahogy ő él. Hát el tudom árulni, hogy azért nagyon sokszor eltérek ettől. Tehát, hogy azért még nem nőttem fel ehhez, hogy én olyan legyek, mint Mária. Tehát azért, ha belegondolok, hogy valaki, aki a megváltónak az anyja, aki ott áll a fia keresztje alatt, látja őt szenvedni, ott van az első csodájánál a kánai mennyegzőn, tehát mind-mind, és most sorolhatnám azokat, amiket a Szentírásból tudunk, hát azért ez a bölcsesség még nincs meg bennem, de nagyon szeretnék felnőni ehhez, és hogy engem ez, hogy a nevemben benne van ez a név, például, hogy Mária, erre emlékeztet, és erre sarkal nap, mint nap. Még akkor is, hogyha nem a Mária Sára nevet használom bármikor, amikor bemutatkozom, hanem csak azt szoktam mondani, hogy Sára nővér.
Vigyázzok, mit mondok, ma az ajtó messze van, nem hiába ültettek ide bennünket. A máriológiából kellett vizsgázni, de az teljesen más, mint amit megtapasztalok a hétköznapi életbe. Erről a református berkekben is szoktunk beszélni, vagy legalábbis a csíksomi búcsú közelettével mindig előkerül a téma, hogy most akkor hogyan is kell ezt kezelni. Kevesen tudják azt, hogy például mi nem dobtuk ki a keresztet, hiszen az keresztény szimbólumként a református egyháznál is ott van, csak mondok ilyen példákat is, és ezt sokszor nem kezeljük jól, ahogy a Mária tiszteletét sem, vagy a Máriához való viszonyulásunkat sem. Jellemző az, hogy, és most a kortörténeti eseményeket ismerve, vagy a reformáció korát ismerve, tudjuk, hogy ezek ugye drasztikus kérések voltak, hogy mondjuk lemeszelték, vagy lefestették a templomfalakat, amikor ugye egy katolikus templomból református, vagy protestáns, nem biztos, hogy egyből református lett, és most pedig drága pénzen restauráljuk és hozzuk vissza a falképeket. Tehát, hogy ez abban az időben úgy működött, hogy most mindent, és volt, ahol az orgonát is ugye kidobták, és most azokat is elég drága visszaszerelni, vagy renoválni. Nekünk most van egy ilyen problémánk, hogy onnan tudom, hogy ez biztos költséges. Viszont a Mária kultusszal kapcsolatban, tehát amikor kultuszról beszélünk, akkor ugye mi elvonatkoztatnánk attól, vagy legalábbis én azt mondom, hogy Máriáról beszélni kell, de nem úgy, mint kultusz, nem is használom azt a szót sem, hogy imádat, és ugye más közben járó, most én református egyházról beszélek, és a magam hitéről nem kell Jézus Krisztuson kívül, viszont éppen ezzel eljutunk oda, hogy emlünk egy falat Mária elé, és nem látjuk meg azokat a pozitív példákat az életéből, amit akár egy anyai szerepben, de akár egy keresztény emberi életben meg lehetne tanulni, és át lehetne venni. Itt említés történt a kánai mennyegzőről, ami nagyon érdekes csoda, nem csak azért, mert az első csoda Jézusnak borhoz kapcsolódik, hanem azért is, mert Mária látta meg a problémát. Tehát ő egy húsvér asszony volt, aki valószínű valamilyen szinten, mondjuk úgy menedzseri szemlélettel is rendelkezett, vagy legalábbis nyitott szemmel nézett szét egy családi esküvőn, egy családi eseményen, és szólt a fiának, Jézusnak, hogy nincs boruk. Tehát nem a nász nagy, a vőlegény, a nem tudom ki ment oda, lehet, ők már ittak előtte többet, nem tudom miért, de hogyha megfigyeljük, tehát hogy ő törődött a földi léttel, tehát azzal, hogy most akkor mit fognak enni, mit fognak inni. És ez azt jelenti, hogy a két lábon járó volt a földön, ilyen értelemben is. Ugyanakkor az, amit ő át kellett éljen, és az anyaságnak azokat a vonatkozásait, vagy azokat az eseményeit, amit megélt, nem ismételném itt az előttem szólókat, de nem csak a keresztre gondolhatunk, hanem előtte, amit Jézussal kapcsolatban el kellett adott esetben szenvedni, vagy maga a születés, a menekülés, egyáltalán bevállalni ezt. Ez mind arról szól, hogy én az Istenért, nekem legalábbis, én az Istenért mit teszek meg? Akár anyaként, akár apaként, akár keresztényként. Ha ezt kéri tőlem az Úr, akkor hajlandó vagyok rá. Vállalni, menekülni, üldöztetést, szemben a tömeggel, feláldozni azt, akit kaptam. Mondhatta volna Mária azt, hogy még csak 33 éves, akit adtál nekem már, mint Jézus. Hát most majd, mikor 60 éves lesz, de nem most, vagy mit tudom én, hány éves, idősebb. Tehát az, hogy, és ez is benne van, hogy az Istenért, mert tudta, hogy ez Jézusnak a küldetése. Én ezek nagyon sokat lehetnék beszélni az ő pozitív példáiról, de csak néhányat emeltem ki. Én úgy gondolom, hogy református körökben is, de hadd fogalmazzak így, hogy keresztényként meg kell látnunk azokat a pozitív példákat, életszemléleteket, epizódokat, amiből tudunk tanulni, természetesen alkalmazni a mai életre, vagy akár mondhatom így is a modern kornak a kihívásaira. Úgyhogy a mosdóvízen adobjuk ki soha a gyereket, ezt mindenkinek ajánlom, és vannak, amit tanulhatunk egymástól, felekezetek, ez köznyelben vallásoknak mondják, de akár kollégák, vagy éppen ilyen szempontból, akik ülnek, hogy remélem önök is.
Köszönjük szépen. Kérdések esetleg? Bátran, nyugodtan. Jó. Engem megütött ez a szó, hogy bevállalni. Na most itt a népesedés politikára, egy kicsit terüljük már oda, most nem is politikára, de hogy így a népesedésünkre, hogy bevállaljuk azt a gyereket. Ma bocsánat, nem azt a gyereket, tehát bevállaljuk azt, hogy szülők legyünk, hogy anyák legyünk. Hogy hogyan tudnánk átadni a fiataloknak, tehát azoknak az embereknek, akiknek így az életükben ez most úgy időszerű lehetne, hogy merjenek igent mondani a születésre, hogy azt Mária tette. Nem tudom, milyen javaslatotok van ezzel kapcsolatban.
Hát én még fiatalnak érzem magam, szóval egy kicsit megszólítva, hogy nekem hogy lehetne elmagyarázni. Szeretnék gyereket, de nem mindig volt ez így, sőt. Mert amennyire a mennyei atya gyereke vagyok, úgy a posztmodern leánya is, ami azt jelenti, hogy rengeteg szorongás kapcsolódik ehhez a témakörhöz, meg szerintem az egész generációm nehezen vállal felelősséget, és érteni vélem az okait is, de szerintem generálják is ezt a szorongást bennünk. És legfőképp azért nem szerettem volna a gyereket egy ideig, mert ezt a hamis, szerintem most már, hamis dilemmát táplálják bennünk, nőkben, hogy vagy karrier, vagy gyerek, illetve rengeteg hiteltelen példát láttam a környezetemben. Tehát amikor nincsenek egészséges keresztény minták, vagy ilyen túl magas elvárások, meg ideálok vannak prezentálva előttünk, és azt tapasztaljuk, hogy senki se ér fel a propagált ideákhoz, akkor elbizonytalanítja azért ez az embert. És ami engem átlendített, az nem az volt, hogy súlykolták, hogy vállalja a gyereket, és ennyit, és annyit. Így meg úgy, hanem szerintem ehhez kell egy stabil partner, akivel ezt el lehet képzelni, és nagy bátorság, illetve nagyon problémásnak tartom, hogy politikai szólamok, meg egyházi szólamok keverednek ebben a kérdéskörben. Én ezt nem tartom hitelesnek nagyon sokszor, meg inkább visszataszító a mi generációnk számára. Én így tapasztalom ezt.
Hát én, mivel ugye említettem, hogy a Svetićben tanítok, a Svetić az ugye egy ilyen óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégium, tehát hogy pont olyan fiatalok között fordulok meg, akik ugye még érettségi előtt állnak, tehát most fognak majd néhányan érettségizni, és hát azért így a felnőtt életre készülnek. És azért érzem azt, hogy akár hittanórán, akár a kollégiumban ilyen-olyan beszélgetések során súlya van egy ilyen kérdésnek, hogy akkor gyerekvállalás, stb. És én onnan közelíteném meg talán a válaszomat, hogy én nagyon racionálisan, meg ilyen érvek mentén szeretek gondolkodni, dönteni. Ez egyrészt fakad a mérnök létemből, egyrészt abból, hogy ilyen kémiát tanítok, meg emellett ugye hittant is, és így azért szoktak egy idő után hinni nekem, hogy amikor így mondom, hogy hát vannak érvek, és van olyan, amikor nincs érv. És hogy egyre jobban azt tapasztalom, meg ahogy így átrágok én magam is ilyen kérdéseket így a szerzetesség kapcsán is magamban, hogy az élet az nem egy racionális valami. Tehát ez nem egy olyan, amit pontosan ki lehet számolni, hogy ezután ez fog történni, és ez biztosan így lesz, hanem az Isten meglep. És hogy az a kérdés, hogy én tudom-e hagyni, hogy ezek a meglepetések ott legyenek, vagy minden áron én akarom eltervezni, akár Istenként, hogy akkor milyen lesz az én életem. Nekem is volt olyan időszak az életemben, amikor tudtam, hogy nekem lesz férjem, 3 gyerekem, családi ház, kutya, minden, ami kell. Ehhez képest szerzetes nővérként élem az életemet. Tehát, hogy egyre jobban azt látom, hogy készen kell állni, tehát egy nagy nyitottság kell, és ezt kell erősíteni a fiatalokban, hogy a nyitottság az legyen meg. A nyitottság arra, hogy az Isten meglepje őket. És még egy dolgot szívesen idehozok, az pedig ugye már említettem, hogy a szerzetességben a Sára nevet vettem fel. És ez azért is volt különleges számomra, mert talán itt az itt ülők is tudják, hogy Sárának a története, hogy egész idős, mikor gyermeket szül. Kineveti az Istent, nem akar ő gyereket. Vagy hát akar gyereket, de hogy elfogadja azt is, hogy nem lesz. És amikor az Isten azt mondja, hogy 1 év múlva, ilyenkor, amikor visszajövök, Sárának gyereke születik, hát nem hiszi el. És hogy amikor megszületik, akkor meg egy akkora öröm van benne. És ezt nekik is el szoktam mesélni, hogy van ilyen, amikor mi akarunk emberek valamit, de hogy az Isten nem biztos, hogy azt akarja tőlünk. És hogy nekünk egyetlen egy dolgunk van, engedni, hogy ő működjön általunk. És akkor ha az, hogy nekem 5 gyerekem van, akkor az. Ha az, hogy nincs gyerekem, akkor az. Mert attól még, hogy én akarom, nem is biztos, hogy lesz. Tehát inkább nem onnan fognám meg a kérdést, hogy biztosan legyen gyerekem, mennyi legyen, hanem hogy hát azért ugye az Istennek van-e ebbe beleszólása, vagy nincs.
Hát úgy, mint akinek gyereke is van, de nem anyaként, és nem nőként, hogy az alapkérdés az volt, hogy hogyan győzzük meg erről a fiatalokat. Nem hiszem, hogy valakit meg tudok azzal győzni, észérvekkel se, vagy mással, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, a gyereke legyen, én másképp közelíteném meg, ott van. Tehát az, hogy gyerek legyen, és az jól tudjon nevelkedni, ahhoz családok kellenek. Tehát én nem hiszek abba a társadalomba, ami nem családra épül, nem közösségre, és nem gyülekezetre. Ez az én, most hogy ezt hogy gondolják, mai fiatalok, vagy másképp, mint hogyha nagyon öreg lennék, de azért már érzem a különbséget. Tehát úgy érzem, hogy az egyháznak ez nagy feladata, illetve a keresztény közösségnek, hogy a családot, mint olyat, azt pártolja, illetve támogassa. olyan, mikor beszélünk erről ifjúsekkel, vagy fiatalokkal, olyan érvek hangzanak el, ami észérvnek tűnik az ő szempontjukból, hogy fú, erre a világra lehet, háború lesz, nem tudom mi lesz, nem tudom majd megadni neki azt, amit szeretnék, nem lesz elég pénzem, egyszer legyen ez, legyen az. Akik idősebbek, mindén még jobban tudják, tehát abban az időben, amikor mi születtünk, abban az időben azért ezeket a kéréseket nem tudom, hogy tették fel, de elárulok ilyen titkokat, nekem 14 évesen volt először farmer nadrágom, addig megtette a tréning, a básony, meg a kluzsanna cipő, akik itt vannak, azok talán ismerik, hogy mi, amit a feketetói piacon meg tudtunk vásárolni. Tehát most vannak ilyenek, hogy elképzeljük, hogy ez és ez kell a gyerekünknek, és azért mondom, és itt csatlakoznék az előttem szólókhoz is, hogy az elköteleződés arról szól, hogy rábízom ezt is az Istenre, és én hiszem, hogy ő ki fogja rendelni azt, amit együnk, amit ígyunk, amivel ruházkodjunk, és így tovább. Mert hogyha keresztényként nem így teszem fel a kérdést, akkor fölül kell vizsgálnom a hitemet, mert akkor mennyire merem rábízni magam az Isten, és a Mária példáját használtuk az előbb, akkor ő is rábízta ezt az úrra, hát most úgy szülessen meg, hogy egy istállóba. Ne vicceljetek, mert akkor miért nincs ott valami, nem tudom, szuperklinika, ahol ezt meg lehessen oldani. Tehát ugye ez is benne van, úgy érzem, a kérdéskörben. A másik, ami nagyon fontos, és keresztény emberként ezt is tudatosítani kell fiatalként is, hogy az anyamégy gyümölcse az jutalom. Tehát az a, vagy az ajándék, inkább ezt a fordítást használnám, mert ez arról szól, hogy ezt is az Úrra bízom. És hadd térek még vissza egy gondolat erejéig, amit az első blogban mondtam, hogy, de talán erről még fogunk beszélni, hogy az anyák napja az egy megosztó ünnep pont emiatt, mert nem mindenki anya, és nem mindenkinek adatott meg a gyerek, de erről talán még külön beszélhetünk. És én azért mondtam el azt is, hogy minden keresztény embernek nevelő szolgálata van. Tehát ez, ha tetszik, ha nem, de ez hozzá tartozik a keresztény küldetésünkhöz, amit úgy hívunk, hogy bizonyságtétel, keresztény életvitel, és akkor azt látják, hogy most két gyerekem van, vagy hat, vagy kinek mennyi, ugye? Azt, hogy tudom nevelni hittel. Nem feltétlenül mindenkinek Mercedes-t vagy BMW-t fogok vásárolni, lehet semmit, és jár BKV, vagy nem tudom, Debrecenben mi jár. Tehát gyakorlatilag ez így megoldható, tehát ne tegyük így fel az igényeket, hanem merjük ezt rábízni az Istenre, összefoglalva.
Hallottad akkor, ugye?
Igen, úgyhogy lehetünk nyitottak az Istenre, hogy működjön általunk. Hát, sokféleképpen. Nyilván attól mindenki felekezetének megfelelően nyilván tartozik valamilyen közösséghez, vagy hát jó lenne, ha tartozna. Ugye mi plébániának hívjuk, de mondjuk, ha az iskola közösségére gondolok, tehát oda is lehet tartozni, és hogy az Isten működését hogy vesszük észre, abban általában segíteni tud minket, akár egy pap, akár egy szerzetes, aki ott van a környezetünkben. Én tényleg most ebben az iskolában tudok gondolkodni, mert hát ebben élek, ebben mozgok, és többször előfordul, hogy akár hittanórán tesznek fel keresztkérdéseket a gyerekek, akár volt, aki mondta, hogy hát ráérek-e így óra után, nem tudom, lenne két kérdése. És ezek nagyon számítanak, mert amikor ilyenkor leülünk, akkor el tudja mondani, hogy mi is az, amit őt mozgatja, ami így érdekli. És akkor ott tulajdonképpen meg tud az történni, hogy arról beszélünk, hogy hogyan működik az ő életében az Isten. Vagy például most készülünk az alapítónk, a rendalapítónk ünnepére, a héten fogjuk ünnepelni, és pont egy olyan diákot kértünk meg, aki Kárpát aljáról jött, a háború miatt menekült, és nálunk tanul. És látszik, hogy abszolút nem problémaként tekint erre az egészre, és megkértük, hogy majd tegyen erről tanúságot a kortársainak. És amikor én leültem vele múlt héten beszélni, hogy figyelj, rád gondoltunk, mert azt látjuk, hogy az életedben te így és így működsz, és így tekintesz az akadályokra, akkor azt látjuk, hogy az példaértékű. És látszott a lányon, hogy majdnem a könnyeivel küszködik, mert hogy annyira visszhangra talált benne, amit mondtam. És akkor mondta, hogy kapott egy kis időt, hogy gondolkodjon, hogy ki mere állni mondjuk a teljes iskola elé, és aztán másnap mondta, hogy hát nem lesz egyszerű, de ha ott leszünk, meg támogatjuk, akkor ő szívesen elmeséli, hogy hát, hogy ő hogy tapasztalja ezt meg az ő életében. Nyilván ő 9-es, tehát az ő szavait fogja használni. Tehát azt gondolom, hogy úgy tudjuk igazából segíteni a fiatalokat is, meg a körülöttünk élőket is, hogyha beszélgetünk, meg hogyha így ők is kérdeznek, meg kimondják, meg mi is kérdezünk, meg mi is kimondjuk, és ebből a kölcsönös együtt gondolkodásból igazából ez az, amiben így felviláglik, hogy tulajdonképpen hol van itt az Isten a mi életünkben.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Mária Rádió.
Hírpercek.